Karinti Verával, a Karinti család szellemi örökségének éltetőjével Rózsa Katalin beszélget.
Kulturális örökség, családi örökség. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádióban Karinti Verát.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Körbevette magam karinti relikviákkal, hiszen kamaszkorom óta nekem sokat jelent a karinti név. Először Karinti Frigyes műveivel ismerkedtem. Tanár úr, kérem, így írtok ti a humoreszkek, majd az utazás a koponyám körül, aztán a versei. Karinti Gábor, az egyik fia Karinti Frigyesnek, aki költő volt, kevesen ismerték. Nagyon büszke vagyok, hogy itt van egy kötet tőle, 1973-ban jelent meg, ez az első megjelent verses kötete. Karinti Ferenc életműve is nagyon gazdag, újraolvastam a naplóját. Mindig érdekes dolog újraolvasni egy könyvet, mert mást kapunk tőle, mint esetleg 10 évvel ezelőtt. No és az ön édesapja Karinti Márton, a színházrendező, az író, és az első magánszínház, a Karinti Színház igazgatója. Őt 2019 őszén elvesztettük, itt maradt azonban ön, a szellemi örökség éltetője. Kedves Vera, a gyermekkorában hogyan élte meg, hogy nem akármilyen család tagja?
Ez egy jó kérdés, ezt mindig felteszik nekem, és el is kellett gondolkodnom rajta, mivel én ezt olyan természetesen éltem meg, mint akárki más, számomra ez nem volt olyan különleges. Nem értékeltem, nem értettem ezt a nevet addig, amíg fel nem nőttem. Nem bántak másképp velem, az iskolában sem, az óvodában sem, később sem. Nagyon sokat nevetgéltünk a családi ebédeknél, a viccelődés, a humor az egyik legfontosabb elem volt. A gyermekeim is nagyon sokat a szavakkal játszanak főleg. Úgy látom, hogy örököltek valamit az ősöktől. Tehát ez a játék, nevetgélés, humor, tréfálkozás, ez nagyon fontos volt. Ez végig kísért.
Beszéltek-e otthon a dédnagyapáról, Karinti Frigyesről, esetleg legendákat, családi történeteket meséltek-e?
Frigyesről sokat meséltek. Frigyesről és Arankáról, a viharos kapcsolatukról. A Hadik kávéházban, az ott töltött napjaikról. Pont, ami érdekes, akkor kerültem ki Amerikába, általános iskolában, amikor kötelező olvasmány volt a tanár úr, kérem, és később az utazás a koponyám körül. Mind a kettőt megúsztam, úgymond, tehát, hogy nem voltam a magyar iskolában akkor, amikor ezek kötelezők voltak. Nem tudom, hogy milyen lett volna olvasni a dédapámtól, hogy néztek volna rám az osztálytársaim. A gyerekek nem szeretik általában a kötelező olvasmányukat. A tanár úr, kéremet szerintem mindenki szereti.
Magyar tanárként mondhatom, hogy ez igaz, megerősíthetem. Szellemi örökségül, családi örökségül kapta ezt a családi hátteret. Mit olvasott először a dédnagyapától?
Először a tanár úr, kéremet olvastam.
Akkor az közös kedvenc, igen, úgy látszik.
Igen, szerintem mindenki szereti.
Említettem, hogy Karinti Frigyes első házasságából való Karinti Gábor, aki költő volt, rendkívül érzékeny lelkű, viszonylag kevesen ismerik a mai napig sajnos, pedig nagyon gazdag. Karinti Gáborról beszéltek-e a családban, hiszen ő nem a családdal élt?
Nem sokat beszéltünk. Édesapámat kezdte foglalkoztatni a Gábor története, mert mindig szó volt Frigyesről, Ferencről, és Gábor nagyon izgatta a fantáziáját. Szegény, beteg volt, korán meghalt. Ő volt maga a fájdalomherceg. A verse is a szomorúságról szólnak. Nem nagyon került szóba, így apukámmal beszélgettünk róla inkább. Nagypapámmal egyáltalán nem. Nagypapám Ferenc 16 éves koromban halt meg, és vele egyáltalán nem került szóba a Gábor. Pedig tudom, hogy nagyon szerette.
Ha már szó esett Karinti Ferencről, a nagypapáról, a Kossuth-díjas magyar íróról, drámaíról, dramaturgról, ő vele, miután említett, hogy 16 éves volt, amikor elvesztette, már biztos, hogy vannak emlékeim, mit fel tud idézni. Leányfalu.
Rengeteg emlékem fűz hozzá. Az egész gyermekkoromat Leányfalun töltöttem. Leányfalu a földi paradicsom volt számomra. Rengeteg emlék fűz a nagypapámhoz. 16 éves voltam, tehát nagyon jól emlékszem rá. Nagyon játékos volt, vicces, imádta a gyerekeket. Volt egy kis robogója, azzal vitt engem körbe-körbe, kenuzott, kajakozott, pingpongozott. Nagy sportember volt, és ő volt Leányfalu lelke. Halála után szépen kiürült Leányfalu. Úgy értem, hogy sorra adták el a nyaralókat a barátok. Ő tartotta össze a csapatot, azt vettem észre, hogy utána sorra mindenki elköltözött. Azért volt olyan jó hely Leányfalu, mert olyan pezsgés volt. Mellettünk volt a Gundel család, és összejártam a Gundel gyerekekkel, a Moritz dédunokával, Katával. Persze nagypapámon keresztül ismertem meg a gyerekeket is. Volt ott egy strand, talán akkor éreztem olyan 6-7 éves koromban, hogy mégiscsak karintinak lenni különleges, mert a nagypapámat beengedték az uszodába nyitás előtt. Akkor még kristálytiszta volt a víz, 7 órakor beengedtek. Ő kezdett el úszni, tanítani, az szörnyű élmény, mert bedobott a vízbe. Nagyon brutális volt, és emlékszem, hogy a szőrét elkezdtem uzogatni a mellkasán, és visítani, hogy azonnal vigyen ki, mert vizes lett a fürdőruhám. Az egész strand rajtunk nevetett. Sportembert szeretett volna belőlem is nevelni, úgy, mint Marciból, édesapámból, de nem nagyon sikerült neki.
Egyikük esetében sem, azt hiszem. Igen.
Szeretek úszni persze azóta, később megtanultam nagyon jól, csak nagyon hirtelen dobott be a vízbe, és nagyon kemény módszerei voltak.
Kiváló élsportoló volt, és nem csak az úszás öröméért tette ezt, hanem nyilván, hogy sportolóként fontosnak tartotta élsportot is.
És van még egy emlékem, vagy hát több is, a Leányfalusi nyaralónkkal szemben volt a Kacsa-sziget. Nagypapám átúszta Dunát az unokákkal együtt velem, meg a Franciaországban élő rokonokkal is, vagyis hát az egyik kislánya Ledittel. Ő is ott volt minden nyáron. Nagyon vigyázott, hogy hol nincs örvény. Olyan ügyes volt, annyira tudta, hogy hol kell átúszni, és bíztunk benne, és mögötte úsztunk.
Beszéltünk a dédnagyapáról, érintettük Karinti Gábort, illetve most a nagypapát, Karinti Ferencet is. Karinti Márton édesapjával beszélgetett a szellemi örökségről. Ezt szoktuk mondani, hogy a karintiságról. Bár lehet, hogy apa és lánya között ez nem direkt módon történik. Valami kellett, hogy érzékeljen akkor már, és jelentette ez valami megfelelési kényszert esetleg később.
Igen, ez nagyon nehéz volt, és ezt most élem át igazán, hogy nincs. Szóval, édesapám, ez egy nehezebb téma, mert nem volt jó apa.
Sokáig külön éltek, igaz, jól igen, tudom.
És ezt tudta, és nagyon fájt neki. Személyesen ritkán tudtunk nagyokat beszélgetni, nagyon szemérmes volt, de többször leveleztünk, és akkor nagyon megnyíltunk egymásnak. Vele egy nagyon különleges kapcsolatom volt írásban. Sokkal közelebb kerültünk egymáshoz, mint személyesen. Szinte soha nem ölelt meg, nem ért hozzám, nem szerette az ölelkezés puszékodást, de közben tudom, hogy nagyon szeretett, csak nem tudta kimutatni, és neki is ugyanez volt a problémája az édesapjával, és Ferencnek is, Frigyessel, úgy látszik, ez így végigkísérte a családot. Nagyon különleges a kapcsolat, mert halálával sokkal közelebb került hozzám, mint az életében. Írtam is egy haiku füzért hozzá. Ahhoz az kellett, hogy meghaljon, és ez nagyon szomorú. És folyton beszélgetek veled, hallom a gondolatait, sokszor tanácsot kérek tőle, és biztos vagyok benne, hogy hal. A haiku 5-7-5 szótagból álló vers, japán versforma, meg fog jelenni az első haiku kötetem hamarosan, október 18-án a Margó Fesztiválon. Az az egyedi stílusom, hogy a hajkukat füzérekké alakítottam át, hogy nem csak egy hajkuból áll a vers, hanem többből, és rímelnek, bizonyos sorok rímelnek. Az a címe, hogy hajku füzér édesapámhoz. Most ismerhettem meg önmagam, mély vízbe dobva általad. Cipelve nevünk súlyát, mit te is kaptál, végzem dolgomat. Tám már büszke vagy rám, nem látlak, de fentről hallom hangodat.
lekéstük egymást. Mikor éltél, nem voltál, most nem élsz, de vagy.
A hallgatók nevében mondom, hogy ezt külön nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta ebben velünk.
Azt hiszem, hogy ebben benne van minden. Most szabadabban írok, ez is érdekes, hogy a teherről kérdezett, a karintiságról, hogy ez milyen nyomás, egy hatalmas nyomás volt rajtam. Nagyon féltem, és most is félek megjelentetni, hogy milyen lesz a fogadtatás, hiszen eddig jó, akik hallgatták, hallották, azt mondták, hogy nagyon jók a verseim. De mindig fölteszem azt a kérdést, hogy jó, jó, de annyira jó? Egy karinti szintet megüt, és ez egy életen át végig kísért engem, hogy karintinak lenni egy áldás is, és egy teher is egyben. Hiszen a kapuk mindig megnyílnak, ha meghallják a nevemet, az emberek kíváncsiak lesznek rám, de ez az ősök miatt van, mert az ősök letettek valamit az asztalra, és én úgy éreztem egész életemben, hogy nekem is valami nagyot kell alkotni, de nem mertem. 20 éves koromban már írogattam, de csak a fióknak, mert mindig féltem, hogy milyen lesz a fogadtatás. Főleg, mint negyedik generációként a Frigyes után, Ferencnek is nagyon nehéz dolga volt, és édesapámnak is, és úgy gondolom, hogy tudat alatt azért ment a színipályára, mert nem szeretett volna harmadik generációs író lenni. Ahogyan én is, én nyelvtanár vagyok, de énekelek mellette. Én is azért lettem énekesnő, mert egyáltalán nem akartam írni, nem akartam ezzel foglalkozni. Édesapám mindig hangoztatta az interjúiban, hogy a lányom tisztes szakmát választott, nyelvtanár, és hogy ő nem megy ilyen pályára, és szerencsére mindig ezt hangoztatta, és én sem akartam ilyesmivel foglalkozni, mert féltem, hogy mi lesz, hogy mégiscsak negyedik generáció vagyok. De talán a versírás egy picit más. Frigyes is írt verseket, persze, és Karinti Gábor is, de az én haikuim mások. Talán nem fognak összehasonlítani velük.
Én úgy tudom, hogy két lánya, Janka Liza és Júlia Elza a Karinti nevet viseli.
Igen.
Ennek a történetét, ha elmondaná.
Az édesapák nevét szokták felvenni a gyerekek, és nagyon hálás vagyok a férjemnek, hogy megértette, hogy a Karinti nevet vinni kell tovább, és még abba is beleegyezett, hogy a Karinti elől legyen, úgy hívják őket, hogy Karinti Olá. Júlia Elza és Karinti Olá Janka Liza. Azt vettük észre, hogy mindkét lány nagyon okos, nagyon mély gondolkodású, hordozzák a karintiságot. Úgyhogy nem is tanítottuk nekik. Folyamatosan játszanak, verseket komponálnak, egyszerű gyermekes verseket, de mégis érdekes, hogy például a kisebb lányom a Gyulcsival most megy iskolába, és esténként barkobázni szoktunk. Valamire kell gondolni,
igen,
de
igen,
vers
igen.
Formában fogalmazza meg, 4 soros rímelős versikében. Például a szemüvegre, hogy füleden csüngök, orrodon ülök, mi vagyok, meghatódom, mert látom benne a tehetséget. Folyamatosan a szavakkal játszanak, a rímekkel, szinonimákat keresgélnek, nagyon érettek mindketten a korukhoz képest, és mindketten gyönyörűen rajzolnak, festenek. A nagyobb lányom inkább elmélkedős, az enciklopédiákat bújja, mindent tud, azt mondja, hogy tudós szeretne lenni. Ő édesapámra emlékeztet, szemérmes, háttérbe húzódik, de közben nagyon sokat tud, nagyon bölcs. A kisebbik lányom inkább extrovertált, és még édesapám Marci mondta, hogy látja benne a színészi tehetséget. Én nem erőltetem ezt, ha kijön, kijön, ha nem, nem, de imád szerepelni, imád középpontban lenni, nagyon hangos, harsány, nem lehet nem odafigyelni rá. A két lány teljesen ellentéte egymásnak.
Ez így szokott lenni, de egyébként milyen jó egy édesanyának, illetve a szülőknek, hogy látják a gyerekükben ezt a tehetséget, és azt, hogy van örömforrásuk, akár ezek a játékok, akár a festés.
Szeretnek rajzolni, hogy van, hogy a mesét a tévében leállítják, és lerajzolják, amit látnak. Tehát, hogy jobban izgatja őket a rajzolás, mint a mese, és ennek örülök.
Ez egy nagy öröm.
Nagyon nagy a fantáziájuk.
Milyen szellemi örökséget hagyott önre az édesapja, éppen Juhász Anna, akihez tudom, hogy nagyon szoros barátság fűzi, ő Juhász Ferenc lánya. Róla is elmondható, hogy nem akármilyen szellemi örökséget kapott, ő fogalmazott úgy, hogy hagyatékot és munkát örököltek édesapjuktól. Az ön esetében ez a Karinti Színház, ami azért különleges, mert 1982-ben az első magánszínházként jött létre Budapesten. Milyennek a színháznak a szellemisége, értékrendje, amit tovább kell vinni, amit meg kell őrizni? Hiszen öné ez a feladat.
Igen. Nagyon nehéz feladat ez. Mély vízbe lettünk dobva mindannyian, akik így benne vagyunk. Hiszen jártam a premierekre, és benne voltam, de nem ennyire, mint most. Így rákényszerültem erre. Édesapám óvott a színháztól. Mindig mondta, hogy nagyon nehéz ez, nagyon nehéz szakma.
És főleg egy magánszínház esetében?
Mindig mondta, hogy vigyázzak, és nem is baj, hogy úgy kimaradok belőle, és most bele lettem dobva a mély vízbe.
Úgy szokták emlegetni, hogy ez egy polgári színház, tehát igen, egyfajta polgári értékrendet
igen,
képvisel.
Édesapám szerintem nagyon jól csinálta. Politikailag mindig középen maradt. Ő volt az egyetlen ember, aki ezt meg tudta tenni. A színházat mindig azt mondta, hogy jó darabok kellenek, nem az számít, hogy bal vagy jobb oldali, és a barátait sem így válogatta. Én is ezt szeretném tovább vinni, nagyon nehéz, mert belekerültem, és szeretném ugyanúgy csinálni, mint ő, hogy a színház a darabokról, az előadásokról szóljon, és ne a politikáról.
Édesapját idézem. Eszembe jut egy karikatúra a Ludas Matyi című újságból. Ezen Karinti Frigyes egy felhőről néz lefelé, és azt mondja, napupák, ezt csináld utánam. Most már talán én is mondhatnám, napupák. Édesapja szavai voltak ezek, és hát ezzel a címmel napupák jelent meg egy könyv Karinti Mártonról, éppen a napokban.
Ez egy interjú kötet, Czeiner Szűcs Anita interjút készített édesapámmal, és a munkásságáról beszél, a gondolatairól, a színdarabokról, az életéről, ugye a Karinti Színházban.
1920. augusztusában, éppen idén 100 éve házasodott össze Böhm Aranka és Karinti Frigyes. Ezzel nem csak egy különleges kapcsolat indult el, de Budára költözött az irodalom. Ezek nem az én szavaim, de nagyon egyetértek vele. Megtelt élettel a Hadik Kávéház. Karinti Frigyes és íróbarátai lettek a törzs vendégek. Említette, hogy a nagypapa halála után szinte kiürült leányfalú. Valahol itt is az lehetett, hogy Karinti Frigyes és Aranka és az ő íróbarátaik vittek életet a Hadik Kávéházba. No, a 11. kerület Új Buda, most már így hívják, nem csak Karinti Frigyes, a Hadik Kávéház, de Karinti Ferenc, illetve Karinti Márton otthonává is vált, és az idén ősszel több rendezvényre is sor kerül Karinti 100 címmel. Ennek ön is részese. És itt beszéltünk arról, hogy énekel is, mégpedig Bornai Tiborral. Hogyan jött létre ez a közös zenélés, egyáltalán az éneklés, Vera?
Ez nagyon vicces történet. Tibor is nagy Karinti rajongó. Édesapja 5 éves korában már az Így írtok Tibor olvasott neki. Karintin nőtt fel, és kicsit már családtagnak érezte magát, már gyerekkorában is. Úgy ismerkedtünk meg, hogy a Facebookon ő nagyon barátkozós típus, és sok mindenkivel levelezik, és elküldte az egyik Karinti Frigyeshez írott versét. Édesapámnak is, és nekem is. És hát édesapám nem válaszolt, nagyon be volt fogva. Én pedig válaszoltam, és mondta Tibor, hogy manapság nagy dolog, hogyha válaszolnak, hogyha válaszra méltatják. Elkezdtünk levelezni, és hát írtam neki, hogy nagyon tetszik a vers, szellemes, olyan igazán karintis, éreztem benne a karintiságot. Említettem neki, hogy én is énekelek. Meghallgatta a hangomat, elkezdtünk próbálni, saját szerzeményei vannak. Volt egy éven keresztül a Karinti Színházban havonta egyszer egy karinti műsorunk, karinti művekből olvastunk fel, Frigyestől, Ferenctől és Mártontól. Szerencsére édesapám ott volt az elsőn, és nagyon büszke volt. Ez azért fontos, mert édesapám mindig azt mondta, hogy ő nem szeretne soha protekciót, hogy nem nyomott engem, hogy én ott fellépjek a színházában, és 2 évvel ezelőtt került erre sor először, ami nagyon megható volt, hogy sikerült jól vizsgáznunk, és engedélyezte a műsort. 1,5 órás műsor volt. Tibor szerzeményeit énekeltük. 1 szál gitárral ő gitározott, 2 szólamban énekeltünk, és közben karinti műveket olvastunk fel, és összekapcsolódott a karintisággal, a dalok összekapcsolódtak. Szeptember 2-án Juhász Anna szervezi a karinti 100, amit most említett, beszélgetés is lesz, karinti, Frigyes és Aranka házassági évfordulójuknak a 100. éve. Ennek kapcsán beszélgetni fogunk Frigyesről, Arankáról, a legendákról, anekdotákról, és közben énekelni is fogunk Tiborral.
Kedves Vera, hálásan köszönöm, hogy eljött a Mária Rádióba, így a kulturális örökség tematikus napon beszélhettünk arról a szellemi örökségről, amelyet a karinti család jelent önnek. Nagyon jó egészséget kívánok, sok örömet a gazdag szellemi örökség életben tartásához, és most elsősorban a karinti színházra gondolok. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!
Ülök a földön, nézek egy felhőt nélküled, iszom a kávét, várom a hajnalt nélküled, veled. Színek és fények, egyforma évek nélküled. Együtt kell élnem nélküled, veled. Sokszor elképzelem, hogy leülsz mellettem, nem látlak, mégis érzem azt, hogy közel vagy. Néha tudom, hogy hallod is, amit éppen gondolok, és csak állom, hogy végig kell élnem így az életet nélküled. Ott fenn az égen egyel több csillag integet, itt lenn a földön egyel több új nap nélküled, veled. Nélküled. míg a sorsom egyszer csak végleg összeköt veled.
Rózsa Katalin beszélgetése hangzott el Karinti Verával, a Karinti család szellemi örökségének éltetőjével.
Mária Rádió.